Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Karagics István, a Blossán Kapitál ügyvezető igazgatója. Folytatjuk beszélgetésünket vagyonkezelési piacról, és hát a műsor első részének utolsó perceiben egy globális kitekintést tettünk, akkor folytassuk innét, mert úgy érzem, ott megszakítottam benned a szót, de elég érdekes kimutatásokat hoztál, miszerint ugye miközben kínai elveszített, ha jól emlékszem, 150,
igen.
10 milliárdost,
nem, milliárdos,
milliárdos, dollármilliárdos, addig az Egyesült Államok viszont
statisztika
nyert. Hogyan ki az egyenleg?
Több nemzetközi szaklap is méri a világ milliárdosait, vagy számon tartja, többek között a Forbes vagy a Hunu Report. Nem mindegyiknél ugyanaz a rangsor, viszont a nagy számot, tehát a mennyiségi tekintetben, illetve a nagyságrendi vagyon tekintetben azért hasonló következtetésekre jutnak. És ugye önmagában csak ez az érdekesség volt, hogy miközben a világ dollármilliárdosainak a száma az nem változott jelentősen, de a kínai dollármilliárdosok mennyisége az enyhén megcsappant, tehát ők 960-an voltak, vagy 970, és onnan lett most a friss statisztika, az már csak 810 dollármilliárdos. De egyébként a érdekes, hogy a mezőny úgy néz ki, hogyha valaki rátekint egy ilyen statisztikára, hogy Kína, Egyesült Államok és India 810, 800, illetve 270 milliárdossal áll a lista élén, utána van egy ezt a triót követve, de egyébként Indiára azért hívnám fel a figyelmet, mert itt néhány évvel ezelőtt pár tucat milliárdossal, dollármilliárdossal büszkélkedhetett, de elképesztő intenzitással épül föl, meg fejlődik a ottani vagyonos elit. Mindig is ezután az élboly után gyakorlatilag az első 20-ban mind 20-30-40 milliárdossal bíró országok vannak, hát ugye a teljes fejlett nyugati világ, de Thaiföld, Indonézia, Szingapur és Izrael is belfér ebbe a legfelsőbb 20 országban.
Hol van a látványos felemelkedés a kimutatásotok
hát
szerint
én,
már?
Én mindenképpen a
feltörekvő piaci országok? Vagy?
Inkább, tehát én Indiát mondanám, és az Egyesült Államokat. Csinálunk egy olyan anyagot minden évben.
Amikor az Egyesült Államok nem meglepő.
Igen, de hogy nagyon érdekes, hogy ha megnézzük 10-15 évre visszamenőleg, ebbe kezdtem el, hogy csinálunk egy ilyen anyagot, ez a úgynevezett milliómos migráció, hát egy ilyen kis fricskával próbáltunk, hogy ezt is, ilyet is nyilván lehet tartani. Látszik az, hogy mely országok vesztenek minden évben milliómosokat, tehát ezek nem is a milliárdosok, akik dollármilliárdnyit, tehát mondjuk több száz milliárd forinttal rendelkeznek, hanem csak néhány száz millió forinttal rendelkező réteg. És itt látszik az, hogy melyik országok azok, amik befogadó országok, és jellemzően célpontok minden évben, és melyek azok, amelyek jellemzően eleresztő vagy engedő, kiengedő országok. Kína, és ugye most az elmúlt két évben Oroszország például ilyen, tehát nagyon nagy számban, és nem is a dollár milliárdosokat érzi meg, azt is megérzi a gazdaság persze, hogy ne érezné meg, de szerintem a tízezes nagyságrendű dollármilliómosnak a mozgását érzi meg igazán egy országnak a gazdasága.
Kérlek szépen váltsunk egy más területre, azt ígértem itt a műsor első részében, hogy beszélünk a privátbanki szolgáltatókról is. Itt ugye köztudomás, hogy van egy belépési limit. Ugye általában itt a legenda 100 millióról szólt, miszerint ott kezdődik. Hogy állunk ezen a téren?
Hát a jó, most már 100 millió az, amit a bankok meghatároznak. Ugye két nagyon nagy rendező volt, az egyik az ugye a vagyonnövekmény, a koncentráció és az infláció. Ezeknek a kombinációja egész egyszerűen annyival több munkát és feladatot ró a vagyonkezelési szektorra, hogy azok a kiváló szakemberek, akik a vagyonkezelésében a rendelkezésre állnak, egész egyszerűen nem tudnak már olyan mennyiségű munkát felvenni, Magyarán tehát szegmentálniuk kell, szelektálniuk kell az ügyfeleiket, és ez az elmúlt két évben egy nagyon erős ilyen szegmentációs hatást fejtett ki. Számos szolgáltatónak újra kellett gombolnia a belépési limiteket. Volt olyan szolgáltató, aki 100 millióra, 300 millióra emelte a legmagasabb kiemelt ügyfél kategóriájának a belépési limit határát, de a szolgáltatók nagy része is mondjuk 70-ről 100-ra, vagy 100-ról 150-re, 100-ról 120-ra, tehát hogy volt egy igen jelentős mozgás ebben, és ami Magyarországon egészen szokatlan, korábban csak a Magyarországon aktív, de egyébként Osztály Gutmann banknál volt ilyen magas belépési limit, hogy most több szolgáltató is ezt a külön kategóriát, ahol már tényleg egészen pontosan nemzetközi szabványok és sztenderdek szerinti, és már a szó legszorosabb értelmében eurómilliómosokat kezdenek kiszolgálni, vezették be ebben ennek a kategóriának a kiszolgálását.
Köszönjük szépen, ha már beszéltünk Csehországról, Lengyelországról, Ausztriáról, ott a belépési limit mi, hogyha mondjuk euróban kell kifejeznünk?
Én azt gondolom, hogy a belépési limit meg az elvárt vagyon tekintetében a teljesen más kultúrák találkoznak a közép-európai térségben. A legfontosabb az az, hogy ha összehasonlítjuk a térség országait, akkor Magyarország az a büszkeketet, hogy nálunk az egyik legaktívabb a portfólió diversifikáció. Tehát akármennyire is van ezen a téren még behozandónk és hiányérzetünk, hogy a magyar megtakarítók azok nem diversifikálják kellően a portfóliók, a különböző eszközosztályokat nem használnak kellő szofisztikáltsággal, de mégis a környező országokban az állampapíroknak, vagy a bankbetéteknek, vagy akár a készpénztartásnál sokkal nagyobb tere van, sokkal kevesebb részvénye, sokkal kevesebb egyén részvénye, befektetési alappal bírnak a portfólióban. Nem véletlen, hogy azoknak az országoknak, vagy azoknak a bankoknak, a pénzintézeteknek, akiknek teljes Kelet-Európát, vagy Kelet-Európa több országát lefedő hálózatuk van, rendre Magyarországon és a magyar ügyfeleken vezetnek be dolgokat, és futtatnak át először, mert hogy ez a megtakarító réteg az, amelyiken, hát hogy mondjam ezt, amiken először érdemes megfutatni ezeket a Kelet-Európában bevezetendő termékeket.
Úgy egy másik területre tévedünk, tekintettel arra, hogy amióta ismerjük egymást, azóta tulajdonképpen felnőtt egy generáció, és nyilván a társadalom változik. Akkoriban talán nem volt annyira napi jelenség, hogy fiatalok beülnek 200 millió forintos autóba. Most már azért látunk ilyet sűrűn. Látjuk azt, hogy milliárdos ingatlanokban élnek, külföldön tanulnak, ugye teljes mértékben kialakul egy másféle atmoszféra, mint ami korábban volt. Ebből a szempontból a vagyonkezelési piac hogyan változott? Miként éritek ezt meg?
Hát a pozitív választ
mondom. Én most egyébként nem feltétlenül pejoratívan mondom, hogy van ilyen réteg, hiszen ez velejárulja egyébként a konvergenciának.
Teljes mértékben azért próbáltam ezt erre kitérni, mert az egyik oldalon egy nagyon nagy lehetőség szerintem az egész szektor számára. Lehetőség az, mert az mindig jót tesz egy bármilyen szektornak, hogyha van valamilyen olyan az egész szektort lefedő általános elvárás, vagy ami megváltozik, egy lehetőséget ad a szolgáltatások frissítésére, új árazásokra, lehetőséget ad a szektorban dolgozó szakembereknek, hogy újra gondolják a felkészültségüket, hogy továbbfejlesszék magukat. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a fiatal rétegnek az előrenyomulása és a térnyerése, az sokkal inkább egy hatalmas lehetőség, de azért voltam az előbb enyhén pejoratív, mert igazából ez fogcsikorgással jár. Tehát, hogy digitális fejlesztés...
Hát főleg, hogyha az Osztjepenkonál bevágódnak el 250-nel, de...
Mindenfajta téren, tehát kulturálisan, a pénzhez való viszony tekintetében. Gondolj be, hogy ugyanaz a privátbankár, aki eddig most 20 éve privátbankár, és 50 éves, 60 éves, 70 éves ügyfelet szolgál ki, az most elkezdenek nála megjelenni, 20-25 éves, és még egyszer mondom, hogy a pénz megszerzésének az útja, a pénzhez való viszony, a befektetéshez való viszony gyökeresen más ennek a generációnak a nagy részénél. Hogyha ez már a második vagy akár harmadik generáció is az adott vagyonos családban, akkor ő nagyon nehezen fogja magát megérteni. Mások az igények, más a pénz vagy a megtakarítás.
Ez a réteg, amiről beszélünk, egyébként teljesen természetesnek veszi, hogy 200 millió forintos autóban, milliárdos házban él, Amerikában, Svájcban tanul, és a piros lámpára nem kell megállni. Tehát, és azért provokálok itt téged, hogy nyilván ez egy egészen másfajta hozzáállást.
Igen, de hogy
jelent a vagyonkezelési piacon,
hogy
is.
A vagyonkezelési piacnak persze a családi meg pszichológiai hátterét az egyes ügyfeleknek nem kell föltárnia. Látja azt, hogy az egyik másik ügyfél bejön esetleg egy prémium vagy egy affluens ügyfél kategóriába, ott elkezd igénybe venni szolgáltatásokat. Én azt gondolom, hogy a digitalizáció nagyon sokat segített ezen a harmonizáláson, vagy ezen a bizonyos, hogy a fogaskerekek elkezdjenek együtt dolgozni, együttműködni, de akármilyen nemzetközi anyagot nézünk, egyszerűen olyan mértékben a kapcsolatok kezelése, a befektetésekhez való viszony, az innovációs képesség ennek a rétegnek a kiszolgálására, vagy akár a disztribúciós csatornák, tehát ahogy ezek megvannak, szóval ahogy terít vannak, ahogy el vannak érve ezek a fiatalok, vagy ez az ügyfélréteg, és mint ahogy a 30 alatti ügyfélréteget tekintjük a harmadik generációnak, és mondjuk a második generációt pedig a 30 és 50 közötti réteget, de hogy ennek a bizonyos harmadik generációnak itt a szószoros értelmében teljesen új megoldásokat kellett kitalálnia a vagyonkezelési szektornak, mert egyszerűen azok, akik jellemzően a vagyonkezelési szektorban dolgoznak, felépítették, és az elmúlt 20 évben ott tevékenykedtek, hát ők együtt öregedtek az ügyfelekkel, tehát ott nincs mese, teljesen más a gondolkozásuk is, tehát hogy és nem abban állt a változás, hogy eddig széken ültünk, most meg ilyen gumilabdán ülünk, és akkor megfiatalodtunk, hanem a teljes mindsetet át kellett állítani.
De ugyancsak ide vonatkozó témakör és szociológiai megközelítésből és hosszú időn keresztül egyfajta titok volt az, hogy valaki milliárdos. Tehát inkább kevésbé volt hivalkodó, sőt visszavonult abban, kevésbé látványosan éltek a milliárdosok. Most már változott a tekintetben?
Ez gyökeresen megváltozott. Tehát, hogy mind a fogyasztás, ugye mi nézünk nagyon sok statisztikát a fogyasztással kapcsolatban, a magyar vagyonosok nagyon-nagyon nagy mértékben, tehát a fogyasztásuknak tényleg az elkerülhetetlen hányadát azt belföldön fogyasztották, évtizedeken keresztül, és jelentős hányadát, ami utazás közben, vagy bármilyen olyan luxuscikk beszerzésével volt kapcsolatos, azt külföldön tették meg. Én egyébként azt gondolom, hogy a vagyonosságnak a láttatása, talán még veled beszéltem, nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt, hogy akkor kijöttek a fényre a vagyonosok, és 20 évvel ezelőtt tényleg szinte tabu volt, és mindenki próbálta, de erről szerintem a Szakonyi Péter tudna, hogy vért izzadtak, hogy ki
és... Belekerüljenek egyébként abba a listába.
Igen, hogy kinek kerüljön be a listába, és olyanok akartak
rendben bekerülni. Hát volt egy olyan társadalmi attitűd egyébként, ami ugye kifejezetten pejorálta, diszkriminálta a gazdagságot.
Igen, de én azt gondolom, hogy
de ez a szerencsésen túlléptünk,
nagyon,
mert ez
nagyon-nagyon megváltozott.
Ez még valószínűleg az előző rendszerből fakadó nyúlvány volt.
Hát meg én azt gondolom, hogy itt volt egy olyan erős szürke gazdaság, ahol a privatizációval az élen, hogy utólag azt mondva van jó példa is, meg rossz példa is a környező országokban, de attól még az tény, hogy az a fajta privatizációs út, amit Magyarország választott, az szinte dekódolta azt, hogy, hogy itt egy nagyon erős szürke gazdaság fog kialakulni, és a szürke gazdaságban, akik nyertesek voltak, azoknak ameddig csak lehet, tehát most nem akarom az elévülési időt, mint jogi fogalmat citálni, de hogy látszik az, hogy a külföldre vitt vagyonok tekintetében milyen folyamatok voltak, milyen testet öltött az a flow, ami folyamatosan áramlott ki, 10-15 éven keresztül. Én azt gondolom, hogy mind a gazdaság ebből a szempontból hatalmas nagyot fehéredett, nem csak a munkavállalói oldalról, de hogy a gazdaság egészét tekintve is, és a mondom, a vagyonhoz való viszony is teljesen megváltozott.
Na, ha annyit beszélünk a generációkról, érdekes téma, vagy trendi téma pontosabban, hogy a generációváltás. Ez nálatok hogyan csapódik le? Mit éreztek belőle?
Hát a bankok nagyon sok olyan megkereséssel élnek felénk, ami a különböző ilyen külön tanulmányainkat, amikor külön egy-egy témára kérnek kutatást. Tavaly az affluens réteg látszik, hogy mennyire megerősödött az affluens rétegről, mégis a prémium banki rétegről csináltunk egy olyan anyagot, ami előtte még nem volt Magyarországon. Azt megelőzően pedig a külföldön tanuló magyar diákok, mint leendő privát banki réteg.
A affluens réteg alatt itt a kandidáló réteget értetek, akik
jönnek föl. Igen, az a prémiós, tehát úgy néz ki,
hogy kifejezve számokban.
A 10 millió forintos belépési limit, átlaglimitű az a prémium, a 35-40 milliós az affluens, az a középső kategória, és a mondjuk így, hogy átlag belépési limitet tekintve a privát banki szolgáltatóknál a 100 millió tekintetű ilyen hüvelykúj szabálynak, tehát a 100 millió forint fölötti. De itt is vannak olyan szolgáltatók, ugye ahány szolgáltató, annyifajta ügyfélstratégia, hogy 150, 120 vagy akár 300 milliós belépési limitet is meghatároznak, és ugye még egy pillanatot a számok tengerem, ez a prémium réteg, ez a 10 milliós réteg, ez 600 ezer ügyfeletől elfő, 610 ezeret, a középső réteg az 30 ezeret, és a legmagasabb az pedig 45 ezer ügyfélszámlát. És azért fontos itt hangsúlyozni, hogy ez a összesen majdnem 700 ezer számla, ez számlát jelent, és nem főt, mert hogy a különösen a legmagasabb vagyonkategóriában lévő ügyfeleknek egészen biztosan van 2-3 számlája, tehát ez nem ennyi ügyfelet jelent, hanem csak ennyi számlát a egyes pénzintézeteknél.
És hát emlékszem, még jó szokásomra minden alkalommal meg szoktam tőled kérdezni, hogy kit lehet Magyarországon gazdagnak tekinteni. Változott-e a számításnak a metodikája, és hogy milyen értékhatárt vonnál meg, ami már ez a belépő lehet itt ezen a téren?
Hát régen könnyebb volt standard választ adni, mert...
Régen azt mondtad, 300 millió, kész, véget ért a műsor. Most már ez egy kicsit komplikáltabb a helyzet, nem?
Igen, mert hogy a gazdaság meg a pénzügyi vagyon, ugye amikor mi ezeket a statisztikákat csináljuk, ezeket a prognózisokat, akkor nem csak a pénzügyi vagyont, hanem a teljes vagyont nézzük. És itt azért, mivel Magyarországon egész Európában az egyik legmagasabb, egészen pontosan a második legmagasabb a ingatlan penetráció, tehát gyakorlatilag mindenkinek van ingatlan, minden családnak, ugye háztartásokra vetített penetráció, tehát minden háztartásnak van ingatlana, ezért inkább az a lényeges, hogyha a háztartásból lesz egy, de nagyon sok háztartásnak az ingatlana vagyona. És a 9. vagyondecilis, illetve a fölött kezd el megerősödni az, hogy a háztartásban lévő ingatlan vagyonon felül mennyi egyéb bármilyen más vagyona van. Én ehhez kötném leginkább a vagyonosságnak a definícióját, vagy ennek a pontos meghatározását. Próbáltunk, különböző, csináltuk egy ilyen adattükör kimutatást az MNB meg a KSH vagyoncenzusából, az MNB adataiból, a háztartások pénzügyi adataiból, illetve van egy nemzetközi adatbázis, ami a World Inequality Database, aminek a társadalmi egyenlőtlenségeket vizsgálja, és azt megnézni, hogy hogyan alakulnak az egyes országokban a legfelsőbb centilis, a vagyona, és nem csak a pénzügyi vagyona, hanem a teljes vagyona. a társadalom egészéhez, és én erre mondtam azt az egyik ilyen a háttérbeszélgetése, hogy ennek a folyamata az, ami igazán, hát hogy mondjam, hogy nem a túl sok büszkeségre okot a társadalom egészére vetítve, mert nagyon-nagyon erősen, és az előbbi kérdésedre visszacsatolva az infláció ezen csak rontott. Tehát, hogy nagyon erősen szakad el nem is a legfősőbb vagyon tized, hanem a legfősőbb 1%, ugye ez a bizonyos 40 ezer háztartás a társadalom egészétől.
Köszönöm szépen, erre volt időnk, hát lenget a kérdés van itt a fejemben, de majd egy másik alkalommal folytatjuk. A nap vendége tehát Karagics István, vagyonkezelési piac fő adatkutató cége, Blossam Kapitál szakmai vezetője, ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.